Testvérek, valóban elmondhatjuk mi is az Úr jósága, hogy még élünk a földön, nem fogyott el irgalma, megújul minden reggelre. Ezen a megújult reggelen és ezen a megújult vasárnapon hallgassuk most tehát az Ószövetségből Mikeás próféta könyvének záró szavait, végkicsengését. Megírva találjuk a 7. fejezet 18. versétől a 20. versig a következőképpen. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának a büntetését. Nem tartja meg a haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákóbbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Amen. Szeretett testvérek, azt gondolom, hogy ez minden igehirdető, prédikátor, evangelizátor álma, egy ilyen előírt igét kapni, mindenkinek jól esik elolvasni, mindenkinek jól esik hallani. Évezredek óta tulajdonképpen a kétségbe esett vagy nehéz helyzetben lévő embernek a teljes vágyát betölti ez az ige, erős kegyelem hirdetés. Erős kegyelem hirdetés, ha valaki ismeri az evangélikus istentisztelet szakszavait, akkor tudhatja, hogy már túl vagyunk egy ilyen kegyelem hirdetésen ma, hiszen az első liturgikus szolgálatnak a keretében a bűnbánati imádságunk után a kegyelem hirdetési szakasz jön, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, vagy éppenséggel most az, hogy aki kér, az kap, az őrgetőnek megnyittatik. Kegyelmes igék. Azt gondolnánk, hogy Mikeás kivételezett próféta volt, könnyű volt neki. Milyen egyszerű az olyan próféta dolga, aki jó hírt mondhat azoknak, akik hallgatják őt. Aztán elkezdünk visszafelé lapozni Mikeás könyvében, és hirtelennyében beborul az ég. Mert ugye azért nem egyszerűen arról volt szó, hogy Mikeás kapott egy rakat evangéliumot, és akkor tetszésére volt bízva, hogy ezt kinek és hogyan, milyen élethelyzetre, nyakló nélkül ígérje meg az Isten nevében, hogy ez mind be fog teljesedni az életükön. Mikeás próféta könyve rögtön úgy kezdődik, ez volt az Úr igéje, amely a móresi Mikeáshoz szólt, Jótámnak, Áháznak és Ezékiásnak, Júda királyának az idejében. Na hát, mondhatnánk úgy is, hogy móresre kellett tanítania tulajdonképpen a jól ismert körülmények közül érkező Mikeásnak a népet. Tele van dörgedelemmel, tele van ítélettel az ezután következő több ige hirdetése, a próféta sirató éneke, a gazdagok kifosztják a népet, a prófétát kigúnyolják, pere van veled, vitája van veled az Istennek, te nép, mondja Mikeás próféta, ne prédikáljatok, így húrogják le a prófétákat és az ige hirdetőket, ne prédikáljatok, prédikálják ők, mondja Mikeás, ne prédikáljatok ilyeneket, nem érhet minket ilyen szégyen, szabad-e ilyet mondani Jákob házáról, az egyházról, a gyülekezetről, talán elfogyott az Úr türelme, ilyen gonoszságokat tenne ellenünk, az ő igéi javára válnak annak, aki becsületesen él, mint mi, mondják Mikeás ellenfelei. Hát nem kell hozzá nagy fantázia, hogy beleéljük magunkat a korba, beleéljük magunkat ezekbe a feszültségekbe, hiszen nap mint nap hallunk ilyeneket. Hiszen nap mint nap találkozunk olyan emberekkel, akik mélységesen meg vannak győződve a maguk becsületességéről, tökéletességéről, fontosságáról, bármikor készek lehúrogni bárki mást, mert hiszen mi kivetnivalót találhatna bennünk, akár még az Isten is. Aztán nem csak a vezetőkkel van itt a probléma, hanem a 6. fejezetben már olyanokat mond, ami még közelebb hozza a mi mindennapjainkhoz is a gondjainkat, a házon belülre, a családjainkon belülre. Milyen szörnyű az a kor, ahol azt kell prédikálni a prófétának, aki a legjobb köztük olyan, mint a tüske bokor, a legbecsületesebb is olyan, mint a tövis bokor. De eljön büntetése napja, amelyet őrállóik láttak, akkor majd lesz zűrzavar. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok az ismerősben. Milyen szörnyűek ezek az igék. Az elmúlt rendszer különböző belső feszültségeit kutatva, én nem vállaltam föl azt annak idején, hogy a hivatalos vizsgáló bizottságnak a tagja legyek az egyházunkban. Nagyon tudatosan tettem ezt, egy történész nem vizsgál és nem ítélkezik, hanem beszélget és megpróbál a dolgok mélyére hatolni. És az egyik legmegrázóbb beszélgetés az egyik kollégával az volt a számomra, amikor az egész sorsát és nyomorúságát, hiszen maga is jelentő ember volt, azzal foglalta össze, tudott, hálás voltam egy idő után, hogy nem voltak barátaim, mert nem kellett elárulnom senkit. Hát vannak ilyen korok, amikor még a barátokat is elveszítjük, amikor még a családunkba is beüt a villám, mert a fiú gyalázatosan bánik apjával, a lány anyja ellen támad, a meny az anyósa ellen, az emberek saját háza népe is ellensége. Micsoda nyomorúság ez, micsoda szörnyű ítéletes proféciák. Hát ha eddig irigyeltük Mikeást a zárószavak miatt, akkor azt gondolom, hogy nincsen rajta mit irigyelnünk a továbbiakban. Mert ugyanúgy, ahogy nálunk a liturgiában a kegyelem hirdetés mögött ott áll az erős bűnbánat, ugyanígy van a próféta életében is. És az erős bűnbánat mögött ott van az erős ítélet. Az ítéletet hirdető szavak, azok a tükrök, amelyeket Isten tart elénk. Aki kiteszi magát ennek, bizony az igéjén keresztül is, és az ige hirdetésen keresztül is. Aki nem teszi ki magát többé, mert ne prédikáljatok ilyeneket, prédikálják ők, azt meg majd a saját szerettei, barátai és környezetének a szavai fogják szembesíteni azzal, ha valami nincsen rendjén. És ha valaki nem akar mindenkit elmarni maga mellől, csak hogy ne halljon kritikát, és ne kelljen szembesülni azzal, hogy nem vagyunk még mindenestül rendben, az nem kerülheti el, hogy ezzel is találkozzon. Hát lehet egy ilyen világnak kegyelmet hirdetni? Lehet egy olyan világnak kegyelmet hirdetni, ahol az otthonok valósága többnyire ez? Lehet olyan helyzetben kegyelmet hirdetni ebben a világban, ahol sportot űznek abból, hogy hogy lehet generációkat egymással szembefordítani? Hogy hogy lehet gyerekeket szülők ellen kijátszani, és nagyszülőket gyerekek ellen kijátszani? Lehet egy olyan világnak kegyelmet hirdetni, ahol mindenki a maga pecsenyéjét sütögeti, és nyakig ül a korrupcióban? Lehet egy olyan világban, szabad-e egyáltalán az Isten nevében kegyelmet hirdetni, ahol még a szándékok láttán is gyanakodni kell? Hiszen mindenki olyan gyönyörű szavakkal árulja maga portékáját, és tukmálja a pénzét a többiekre. Bizony a 20 évvel ezelőtti könyvnek a címe jut az eszembe, csak a lelkedet akarjuk. Semmi többről nincsen szó. Olyan szép minden, olyan kerek minden. Minek zavaró szavakat, zavaró prédikációkat ebbe az egészbe belevegyíteni? Igen, két arcúság van ebben a világban. És ez a kétarcúság mindannyiunknak borzalmas, kellemetlen élethelyzeteket teremt. Ma már nincs olyan nap, ahol ne kellene kettős mércét, vagy kettős beszédet emlegetnünk. És tényleg leesik az ember álla, hogy mennyi gorombaságot, agresszivitást, nyilvánvaló haszonszerzést, és hosszan lehetne sorolni, próbálnak evangéliumként eladni az embereknek, milyen jó volna, de csak a lelkedet akarjuk. Mennyi kettősség. És milyen jó lenne nélkül a kettősség nélkül élni. Milyen jó volna egyértelműbb világban élni. Milyen jó lenne, hogyha tényleg így lenne, hogy ráolvasok a kegyelmi igét a magunk fejére, a többiek fejére, és egy csapásra megváltozik minden. Hogy lehet az Isten szerint együtt élni ezzel a teherrel, ami át és átjárja a világot? Sokféle megoldást kínál a körülöttünk élő világ, és most egy kicsi hittanórás blokk következik, de muszáj számba vennünk, hogy mennyiféle megoldás van, amit számunkra próbálnak elérhetővé tenni. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy megosztott a világ, és jól van ez így. Azokról a nyugati ideológiákról beszélek, amelyek most már 200 éve tépik és sorvasztják a mindennapjainkat. Olyan világnézetekről, ahol teljesen természetes dolog, hogy vannak az életre méltók és az életre nem méltók. Teljesen mindegy, hogy jobbnak vagy balnak mondjuk, teljesen mindegy, hogy feketének vagy fehérnek, teljesen mindegy, hogy pirosnak vagy zöldnek, fölcímkézzük egymást, fölcímkézzük a világot, és attól a pillanattól kezdve mindenki tudja, hogy ki az, akiért kár lenne a világban, és ki az, akiért nem kár. Nem arról van szó, hogy megkülönböztethetők lennénk, jobb vagy bal szerint, mese. Nem arról van szó, hogy megkülönböztethetők lennénk bőrszínek szerint, mese. Black Lives Matter. A fekete életek számítanak. Testvérek, mikor lesz az egyháznak bátorsága nyíltan kimondani, hogy az Istennek minden élet számít? Nem fekete és fehér a kérdés, hanem vannak azok, akik fölhatalmazva érzik magukat arra, hogy átgázoljanak másokon, és a mások élete árán is célba jussanak, és vannak azok, meggyőződésem szerint a vastag többség, akik ezzel az egésszel nem tudnak azonosulni. Mennyi minden van, ami azt kínálja nekünk, hogy jól van az úgy, ha lenézzük egymást. Jól van az úgy, és megindokolható bármikor, ha át akarunk gázolni a másikon. És milyen nehéz erőt venni magunkon, és azt mondani, hogy mi nem akarunk így élni. Hogy ez botrány az Istennek. Hogy nem lehet ezt a személyválogatást tovább a mi erőnkkel is fönntartani. És aztán jönnek a világvallások. Olyan világvallások, amelyeknek a bűvöletében élnek rengetegen körülöttünk. Ott az indiaiak nagy vallása a hinduizmus, ahol megint csak elfogadott, hogy megvannak a kategóriák, nincsen kegyetlenebb emberi rendszer, csak a totalitárius diktatúra talán, a kasztrendszernél. Ahol születésétől fogva az ember arra van beszorítva, hogy mi a dolga, a kötelességét tenni kell, ha nem teszi, nyugodtan meg lehet ölni. Aki kilóg a sorból, és nem teljesíti be a maga végzetét, az számoljon azzal, hogy nem méltó az életre. Vannak olyan dolgok és olyan rendszerek, amelyek természetessé teszik, hogy nem minden ember számít. És aztán vannak olyan világvallások, ahol viszont megpróbálják ezt az egészet valamilyen formában élhetővé tenni. Ilyen az iszlám. megpróbálják berendezni a világot úgy, hogy mégiscsak valahogy kordában lehessen tartani. Az iszlám azt jelenti, hogy alávetettség. Mindenek előtt Allahnak alávetettség. És semmi másról nincsen szó, mint hogy azzal lehet a megkülönböztetést felszámolni, hogy tudomásul veszem, hogy az Isten elérhetetlen, Allah az irgalmas és könyörületes nevében szinte visszacseng Mikeás ige hirdetése, de ez a könyörület és ez az irgalom elérhetetlen távolságban van az ember számára. Csak azt tudom, hogy én porszem vagyok, akinek egy lehetősége van föloldódni a nagy világban, föladni önmagát és leborulni Allah előtt, akit nem is értek, és hozzárendelünk egy életformát, hozzárendelünk egy mindennapi szabályrendszert, amit, hogyha az ember kipipál, akkor minden el van rendezve. Aki nem lóg ki a sorból, azzal nem lesz baj. Aki tudomásul veszi, mennyire emlékeztet ez bennünket a Jézus korabeli farizeizmusra, ahol szabályrendszerek szerint, aki ezt tudomásul veszi, abba nem kötünk bele, az teljes egészében átcsúszhat az élet szűk keresztmetszetein és szűrőin, nem akad fönn. Tényleg csak ennyi kellene ahhoz, hogy megszűnjenek a feszültségek? Hogy mindenki elfogad egy általános szabályrendszert, és azt mondja, hogy Isten majd valamikor rendbe hozza a dolgokat, magam se értem, hogy hogyan. Vagy ott van a buddhizmus. Számtalan követőjével kimondva, vagy kimondatlanul, a saját világunkban is. Az elmúlt héten hallottam egy rádióadást, ahol arról beszéltek, hogy hát igen, a reinkarnáció, az segít rajtunk. Mert az legalább szembesíti az embert azzal, hogy nem lehet következmények nélkül bármit tenni, de mindig újra lehet kezdeni. Valójában miről van szó, hogy mindig menekülünk. Arról van szó a buddhizmusban, hogy az ember megfutamodik a saját élete elől. Arról van szó, hogy passzivitásba burkolózik, és azt mondja, ki akarok maradni mindenből, nehogy baj legyen belőle. És mi lesz a nyomorultakkal? És mi van a nyomorúságos helyzetekkel? És ki fog cselekedni? És ki fog valamit tenni végre? Ugyanúgy szorít bennünket a cipő iszlám országokban, Indiában, világnézetek alá vetve, de Mikeás az egyetlen, aki kimeri mondani, hogy a valódi különbség az, hogy Istennel vagy Isten nélkül keresem a megoldást. És hirtelenjében nem tudom, hogy el tudjuk-e még fogadni, és tudjuk-e így látni a dolgokat, hogy az a sok-sokféle szabályrendszer és kategória, amivel megpróbáljuk mi rendbe tenni a világunkat, Mikeás szemszögéből nézve egyszerűen arról szól, hogy az ember nem képes megoldani a saját életét. Hogy az ember sosem lesz abban a helyzetben, találjon ki bármilyen vallásos életformát, találjon ki bármilyen társadalmi kasztrendszert, találjon ki bármilyen önigazságot magának, aminek a nevében másokat legyilkolhat, legyen az a nácizmus, a kommunizmus vagy a liberalizmus, bármiről szó lehet, sosem fogja tudni megoldani az életét önmagában. Mert csak az Isten nevében lehet egy ilyen világnak kegyelmet hirdetni. Szabad ma kegyelmet hirdetni a világban? Hogy ne lenne szabad? Sőt, Mikeással együtt mondjuk azt, hogy kell is. De csak az Isten nevében lehet és kell. És Mikeásnak ez az igazi üzenete, hogy akkora káosz van a világban, annyi mindenben hisznek az emberek, annyi mindent értékelnek nagyobbra, és gondolják, hogy majd ez összehoz bennünket. Majd ez a program maga mögé állít mindenkit. Majd ezek a nézetek boldoggá teszik a világot. Majd, ha ez a vallás leigázza ezt és azt és amaszt a kontinens, még akkor egy csapásra végre egy emberiség leszünk. Isten nélkül semmi nem fog menni. Csak az Istennek van ereje, kegyelme, szeretete hozzá, hogy mindezt meg tudja nekünk oldani. Mikeás tehát igazi próféta, Krisztusra mutat. Mondjuk így nyugodtan, Krisztusra mutat. Mert Krisztusnál azt a legnehezebb tudomásul vennünk, hogy nem oldódnak föl a világ kétarcúságából adódó feszültségek. Hogy Krisztus megérkezésével, ige hirdetésével, halálával és föltámadásával nem szűnt meg és nem tisztult meg ez a világ minden nyomorúságából, konfliktusából, önzéséből. Mondjuk azt, hogy akkor nyugodtan hagyjuk ki belőle. Látjuk az eredményt. Ez a mai prófétai szolgálatunk is, hogy mi mégis tudjuk, hogy Krisztus mire képes. Hogy Krisztus legyőzetve ott van a kereszten, mert ideológiák, vallások, intoleranciák és minden lehetséges és lehetetlen emberi indulat nevében szögeket vertek bele. És ezzel szemben azt mondja, hogy nincsen szükség erőre, fegyverekre és angyali seregekre, mert szeretetem győzni fog. Krisztus fölfeszítve a szeretet által lesz legyőzhetetlen. Hányan ismerjük még ezt a hatalmat? Hányan gyakoroljuk ezt az erőt? Hányan engedjük bele a konfliktusainkba? Hányan kérünk csak az Isten szeretetéért irgalmat és kegyelmet, amikor falnak megyünk, vagy mások ellen vétkezünk? Meg vagyunk-e róla győződve, hogy nincs nagyobb hatalom, mint Krisztusnak ez az önfeláldozó és mégis mindent legyőző hatalma? Mikor fogjuk végre elhinni, hogy Krisztusnak az az ereje, ami ebben megnyilvánul, legyőzetve mindenki más ideológiáitól behatol a szívnek olyan mélységeibe, az életnek olyan titkaiba, ahova semmi mással nem lehet elérni. Hogy Krisztus ezért nagy hatalom, ezért nagyobb hatalom mindennél, mert az Isten irgalma az, ami képes életeket gyógyítani. Kedves testvérek, nem könnyű Mikeás próféta helyzete velünk. Nem könnyű 2020-ban keresztényeket meggyőzni arról, hogy higgyenek Istenben. Nem könnyű 2020-ban meggyőzni keresztény egyházakat arról, hogy Isten mindenható, hogy aki vele akarja megoldani a problémákat, az fog áldást és lehetőséget kapni erre. És olyan sok minden választék van arra, hogy mi mással próbáljuk ezt megoldani. Kedves testvérek, vegyük magunkra most Mikeás szavait, együgyű szívvel vegyük magunkra ezt a néhány verset. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának a büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket, hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időben. Testvérek, adjuk oda az Istennek, az Isten munkálkodásának az életünket, hát ha mégis igaz a próféta szava még ma is. Amen. Urunk Istenünk, annyi mindent próbál meg az ember, hogy igazolja önmagát. Annyi mindent próbálunk meg, hogy legyőzzük a halál erejét. annyi mindennel kísérletezünk, hogy átmossuk egymás tudatát és lelkét, hogy megváltó eszmék nevében kísérletezgessünk egymással. Urunk, tudod, hogy ez nem emberhez méltó élet. És tudod, hogy ez nem emberhez méltó hit. Te azért jöttél, hogy fölszabadítsál bennünket önmagunk és mások görcsös és erőszakos kísérletei alól, és megismertesd velünk az élő Isten hatalmát. Örvendezik a mi szívünk az élő Istennek. Urunk, áldj meg minket élő hittel. Amen.